Folytassuk a Monitor délután, itt a Trend FM-en, Földgömb rovat, Földgömb magazin, a legfrissebb szám van előttem. Szeméte a szemét, avagy őskori hulladék gazdálkodás a mikroszkópon át. Kovács Gabriella van a telefonon a másik végén, talajmikromorfológus, főmúzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Régészeti Intézet.
Köszöntelek is a hallgatókat, is köszöntöm.
Talajmikromorfológus. Kezdjük ezzel, hogy ezt szálasz szét, légy szíves.
Igen, ez önmagában feladja leckét, amikor bemutatkozok, és a foglalkozásommal kapcsolatban kérdeznek. Alapvetően ez egy módszer, amit én alkalmazok, de mivel Magyarországon rajtam kívül már nem igazán van ennek követője, így ez egy fordítás, tehát a talajmikromorfológia, a talajok elemzésével foglalkozó tudományterület, ez igazából a geológiából, a pedológián keresztül került át a régészen, de ugyanis a régészek rájöttek, hogy az ő üledékeik, egy talajéknak a vizsgálata mikroszkópi szinten rengeteg olyan információt tud biztosítani, amit ugye a szabad szemünkkel, a feltárásokon nem tudunk megfigyelni. Éppen ezért egyre inkább fókuszba került ez a módszer is, és hát lévén, hogy ez nem egy külön, hogy mondjam, szakma, így én talajmikromorfológusnak, pontosabban egészen pontosan régészeti talajmikromorfológusnak kezdtem már hívni magam, hiszen Magyarországon nagyjából a régészet az, amit mindenki valahova tud kötni, illetve a történelemtudományok, de ezek egyikében sem tartozik, ugyanis ez egy ilyen úgy hívják, hogy segédtudomány, mert igazából önmagában már egy tudományterület, de valahogy mégiscsak el kell neveznie magát az embernek. A múzeológus még nagyobb merítés, ugye, nyilvánvalóan, hiszen az egész múzeumvilág a bemutatástól, a kutatáson keresztül mindent is magában foglal. Én viszont szeretek csak tényleg úgymond ezzel a kis szelettel szó és átvités.
Ez majd később fontos lesz, igen, a szelet kifejezés, igen?
Igen. Értelmében, mert úgyhogy ez tényleg egy vékony csiszolat vizsgálatot jelent, egy talajtani módszer segítségével, amit már nem a talajok, hanem régészeti kérdések megválaszolására, vagy kutatására alkalmazom.
Most is éppen a laborból rángattalak ki, ugye?
Igen. Itt ennek nagyjából a munkanapjaink. Az év nagy részét úgy töltjük, hogy a mi esetünkben egy tervásatásról van szó, ezért csak X hetet, nagyjából 5-7 hetet töltünk terepi munkával, és utána következik a feldolgozás, úgyhogy igazából az év nagy része a laborban zajlik, bár most éppen készülünk kimenni Szászoromot a Földvárra, és az ez évi terepi munkákat elvégezni, és mintákat gyűjteni a következő ilyen jellegű cikk megalkotásához.
Lesznek ott hallgatók, lesznek külföldi hallgatók.
Így van, ez egy tervásatás, ami azt jelenti, hogy tele kifejezetten kutatási kérdések köré tervezzük a munkát. Több külföldi egyetemmel vagyunk partner. Ez egy tanácsadás is, tehát gyakorlatilag kezdő vagy fiatal hallgatók jönnek tőlünk ellesni a régészeti mesterség csínyát, dínyát.
Helyszíntet Szászhalombatta, Földvár, ugye bronzkori település, itt van a Földgömb magazin előttem, itt vannak a légi felvételek, itt vannak ezek a vékony szeletkék, ezek a csiszolmányok, majd ezt mindjárt elmondod. Csak ami nekem eszembe jutott, míg hallgattalak, amikor a krimiket nézi az ember, az ilyen jobb krimiket, amikor ugye kiemelik a testet, keresik a gyilkos szerszámot, és akkor, amikor ezt elvitték, akkor utána még ennek a fehér ruhás emberek, és ott a talajt is átvizsgálják, mert abból rengeteg információt kinyerhetnek a rovarokból, a földből, a bomlásról, sok minden másról. Végül is itt valami hasonló van az én fejemben, 4000 évvel ezelőtt jönnek a régészek, kiveszik a csontokat, a cserepeket, ha van arany, van megmaradt kőeszközöket, vagy csonteszközöket, és aztán ott marad a föld, ugye? A körítés, és akkor az a te területed tulajdonképpen?
Hát nem egészen így, picit jó nyomon járunk, mert tényleg egy ilyen kicsit CSI jellegű történés van. Az én esetem annyira a különbség, igen, nyilván ott vannak az üledékben, vagy a talajban, a leletek, amiket kimozgatnak, azonban én eredeti mintában ilyen kis fémdobozokba gyűjtök mintákat, ugyanis, ahogy mondtad, hogy igen, kimozgatjuk az eredeti üledékből a leleteket, ezáltal ugye elveszítjük azokat az információkat, amik az ő odakerülésükkel, az őket ért hatásokkal kapcsolatban megfigyelhetőek lennének, és ráadásul a szemünk felbontása nem is alkalmas minden részlet felvételére, és éppen ezért találták kész a talajmikromorfológiát, ugyanis tényleg gyakorlatilag egy a talajban vágott szelvényekbe benyomunk egy fémdobozt, amiből egy ilyen kis tömböt kiemelünk érintetlen formában.
Pont mint a fúrásnál, a mély fúrásoknál, amikor kiveszik azt az egyméteres darabokat, nem? Megint van egy
rossz példa. Igen, csak ők lefelé fúrnak, én meg oldalról viselem be a dobozt, de alapvetően igen, az a lényeg, hogy érintetlen környezetében tudjuk vizsgálni, nyilvánvalóan én a mikromaradványokat, illetve a mikrorétegződéseket, mert a régész nyilvánvalóan szabad szemmel is meg tudja figyelni, hogy egy kemence, egy ház, egy utcarészletet bonta éppen egy sírgödröt, vagy pedig egy szeméttároló gödröt, de olyan finomságuk az, hogy tényleg ez egy áthalmozott anyag, hogy az a fekete 1 mm vastagságú réteg az éppen micsoda, ez nyilvánvalóan a mikroszkóp alatt sokkal könnyebben tudjuk vizsgálni, és ezáltal az eredeti lerakódás, felhalmozódás kérdéseiben tudunk vizsgálódni, illetve amivel én kifejezetten még foglalkozom, az a helyhasználat és az építő anyagok, hiszen nagyon-nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy különböző kultúrák, különböző korszakok hogyan, miből építkezték, hogyan használták a tereiket, hiszen nyilván 4000 évvel ezelőttről beszélünk, ahonnan írásos források nem állnak rendelkezésünkre, ezáltal a kirakós nekünk a megmaradt nyomok alapján kell kirakni, és ez azért nagy mértékben hozzájárul a mikromorfológia, a maga mikroszkópi szintű felbontásával.
Például ott van egy szemétgödör, egy 4000 éves szemétgödör, ugyebár aztán Isten tudja, lehet, hogy több generáció, több évszázadon át használhatta, és hogy abban például mi minden van, abból lehet következtetni, vagy abból, hogy van ez a paticsfal, ezt majd egyszer magyarázd el, hogy ebben milyen törmeléket, gabonatörmeléket találsz, de olyan szeleteket kell elképzelni, mondom magamnak, meg a hallgatóknak, hogy azt írod a cikkben is, mint a hajszál, ugye? Tehát ilyen, vagy még annál is vékonyabb, és úgy teszed mindezt mikroszkóp alá.
Így van, nyilván ez egy mikroszkópi tudományterület, tehát egy nagyon vékony szeletet tud csak átjárni a fény, ugye a mikroszkópjának valahol ez is az egyik alapvetése, hogy fény, mindegy, hogy felülről vagy alulról világítva, de világítás alatt vizsgáljuk az adott tárgyat. A mi esetünkben ez még speciálisabb, mert sok gyerek, meg sok felnőtt is már néz bele a mikroszkópba, hogy felnagyítjuk az adott tárgyat, viszont én tényleg egy kis szeletét vizsgálom. Csak ezt úgy kell elképzelni, hogy két üveglap közé preparálunk egy a hajszál felének mondható vastagságban egy talaj vagy ledég feleckét, és ezt nézegetem én aztán a mikroszkóp alatt. A minták nagysága olyan kb. 7x14 cm, ebből láthatjuk, vagy gondolhatjuk, hogy igazából egy egész koponya, vagy egy nem tudom, egy bronzkard nem lesz a mintáimban, tehát alapvetően ez egy mikroszkópos tudományterületen mikroszkópi fragmentumokat, maradványokat vizsgálom, de gyakorlatilag a skála az pontosan ugyanaz, ami a régészeti spektrumon, tehát ugyanaz leképződik, csak a mikroszkóp alatt. Csont, kerámia, elbomlott növényi, más típusú szerves anyag mind jelen vannak, illetve hát nyilván a talajt vagy üledéket alkotó ásványok, amik szintén például, hogyha ha az építőanyagoknak az eredetét keressük, akkor fontos lehet, hiszen nem mindegy, hogy milyen típusú ásványokból áll, illetve ezek a környezetre is nyilván némifajta indikációval rendelkeznek.
Az kitűnhetett a hallgatóknak, hogy én erről órákat tudnék veled beszélgetni, de hát a cikk címe a szemét, és végülis ott tartottunk ugye a hulladék gödröknél, 4000 éves hulladék gödrök. Tudatos hulladék gazdálkodás, mi ezt most tanuljuk itt a 21. században. Ott ez hogy valósult meg?
Ők, mint hogy bármely természeti nép, akik még jelen vannak alapvetően a mostani létező világban is, csak az őskoriaknál gyakorlatilag mindenki ebben a fajta állapotban létezett a mostani tudásunk szerint. Ezáltal ők a természethez sokkal jobban visszanyúltak, idomultak, nyilván sokkal nagyobb függésben is voltak a természettől, de alapvetően az ő körülményeik közepette a természetes anyagok adták a lehetőséget a mindennapi túlélésre. Ezáltal nagyon jól ismerték azokat, és nagyon jól használták. Nyilvánvalóan minden korszakban és az őskorban is keletkezett hulladék, amit tényleg tetten érünk a hulladéktáló gödrökben, tehát nem kell azt képzelni, hogy tényleg tökéletes újrahasznosításban tudtak ők gondolkozni. Ellenben sokkal nagyobb figyelmet fordítottak arra, hogy minden erőforrást azért a lehetőségeikhez képest a legjobban kihasználjanak, és mi itt szakadtunk el azt hiszem a természettől, hiszen nálunk tényleg az egyszerű használat működik. Még az ő esetünkben például egy eltörött kerámia edényből nem egyenesen a kukába vagy a szemétároló gödörben került ez elhelyezésre, hanem például orsógombokat készítettek belőle. Vagy az aratás után nyilvánvalóan az állattartása a mi korszakunkban már egy nagyon fontos tényezője az akkori társadalmaknak. Az állattartáshoz szükség volt ugye szénára, szalmára, ezeket nyilvánvalóan betakarították, nyilván a gobonát azt az emberi fogyasztásra felhasználták, de például a gabonák csíplése után visszamaradó pej vagy törek, illetve egyéb ilyen növényi maradványt, és itt térünk ki mindjárt a paticsfalakra, építő anyagokban hasznosították. Ugyanis a paticsfal úgy kell elképzelni, hogy lássak nagyobb gerendákat vagy oszlopokat, amikre egy finomabb ágokból, vesztőből sövényfonatot készítenek, és erre tapasztják fel azt az agyagos, hát hívjuk talajnak, amit szerves anyaggal soványítanak, ez piszkök jártas a napjainkban is.
Hát mint a vályog.
Vályogvetésben ez kb. Hasonló, csak ugye vályogvetésnél ott is többféle technika létezik, de mi esetünk, hogy a veszőfonatra kerül fel ez a sár, ami szerves anyaggal van tapasztva, és ezáltal gyakorlatilag a vályogvetésben is ugyanezt történik, hiszen ott is az emberek, a gazdák kimennek a földre, vagy aki vályogvetésre foglalkozik, begyűjti ezeket a kvázi már hulladéknak tekinthető növényi maradványokat, és beledolgozza a ház falának az építőanyagába, és ez már a bronzkorban is így volt, tehát igazából nem találunk fel nagyon semmit, hanem folytatjuk az ősi mesterségeket, ha lehet így fogalmazni, ugyanis pontosan ugyanazt látjuk a bronzkori építészetben, amit nyilván már nem a mai modern építészetben, hiszen várjuk, mert az égető kerámia téglák azért már egy másik dimenzió, de hogy a népi építészetben azért még vannak jelei ennek a típusú házi építészetnek, vagy alapanyag használatnak.
17 éved van ebben a domban, ebben a telben, ugye, hogy ti hívjátok, 17 év, több.
Negyed évszázad, mert a projekt maga 98-ban indult, és én 99-ben csatlakoztam, tehát 1999-ben, úgyhogy maga a projekt igazából negyed évszázados. Ez nem jelenti azt, hogy minden évben ástunk sajnos a Covid miatt, ugye nekünk is egy-két szezon kimaradt, de majdhogy nem, azért a 25 év az kisebb túlzással.
Tartogat még valamilyen meglepetést ott Százhalombattán a Földvár nektek régészeknek, nektek szakembereknek, tudósoknak?
Ebben biztosak vagyunk, ugyanis már az elmúlt negyed évszázad is bebizonyította, hogy gyakorlatilag minden szezon egy-egy változást hoz. Alapvetően itt a tálnak az élete egy 800 évet foglal át, vagy ível át. Éppen ezért rengeteg történés zajlott, ami tényleg mi az egészen a mindennapi szintig keresünk. Nyilván a régészetnek a látványos oldala, az a fémek, a kincsleletek, a csodálatos edények, de mi egészen éppen azért is használjuk a mikroszkópi módszereket, és ebből csak egy a talán mikromorfológia, hogy a legkisebb felbontásban tudjuk vizsgálni mindennapokat. Úgyhogy gyakorlatilag mi szemcséről szemcsére dolgozzuk fel ezt a hatalmas dombot, úgyhogy biztosak vagyunk benne. Látjuk a település szerkezetének a változását, az anyagok használatában történő változást, a különféle építkezési módszereket, olyan dolgokat tudunk megmutatni, amiket korábban nem is gondoltunk volna. Az egész történelemnek ezen szeletében tudunk olyan aspektusokat felvonultatni, amit senki más sem. A tál nyilvánvalóan, ami egy lakódombot jelent, ez egy rétegző település, ez önmagában egy nagyon-nagyon speciális településforma. Kevesen vállalkoznak ennek a feldolgozására pont amiatt, hogy porszemenként elhordani egy 6 métert, azért lássuk be, elég erős vállalás, de tényleg ezek azok a lakóhelyek, ahol nagyon jól nyomon követhető a mindennapi élet és az abban történő változás, hiszen ha csak például arra gondolunk, hogy egy nomád népesség esetében, ahol folyamatosan vonulnak, nem feltétlenül hagynak hátra olyan nyomokat, és nyilván ez több ezer év táblatából vizsgálva, nagyon nehezen tudnánk meghatározni, hogy bizonyos helyszíneket hogyan vagy miként használtak. Így a tellek, hiszen itt egy helyben laktak 800 éven keresztül, egymás házaira építik a következő házakat. Ezáltal nyilván megtaláljuk a padlókat, szépen látjuk, hogy azok milyen anyagból, milyen technológiával
készültek. Aztán beomlott a tető, aztán újra jön egy újabb padló, a tetőből padló lesz, és így tovább, és itt így jönnek a méterek,
így,
ugye?
Így van, igen. Így van.
Hihetetlen, és az, hogy ennyi év után ilyen lelkesedéset tudsz erről beszélni, ez fantasztikus. Mindenkinek azt ajánlom, én magam jól ismerem azt a területet, mindenkinek azt ajánlom, hogy keresse meg a múzeumot. Sőt, akár meg lehet nézni nyáron szerencsével az ásatást is, ugye legalább így messziről valahogy lehet látni a szakemberek munkáját. Gondolom, hogy nem nyitott, de azért valamilyen módon talán igen.
Az ásatási szelvénybe sajnos a látogatók nem tudnak bejönni, de fel tudnak sétálni a Földvár platójára, igazából egy csodálatos panoráma nyílik a Dunára, hiszen ez az őség szempontjából is nagyon fontos,
átkelő
hogy Földvárról beszélünk, igen, hogy ez egy kontroll, az átkelő helynek a rálátása, a tájra, a védettség. Szóval mindenképp igen, most fogjuk kezdeni a szezont, július 3-án indulunk, és kint leszünk 5 hetet, úgyhogy bárki, aki Százhalombattára jár, nyilván a múzeumot is látogassa meg, a helyi Mátrika Múzeumot, mert ugye most már a Nemzeti Múzeumban dolgozunk, ez a Nemzeti Múzeumnak a projektje, de a helyi múzeumban látható a TEL feltárása során kikerült leletanyag, ami önmagában azt gondolom, hogy megér egy múzeumi sétát, illetve a TEL-re felsétálva tényleg a táj és az elképzelni néző évvel ezelőtt ezen a Lösz platón hogyan élhettek az emberek, azért egy pici betekintést talán nyerhetnek az odalátogatók, úgyhogy tár mindenki szeretettel.
Nagyon szépen köszönöm az idegenvezetés Százhalombattán Kovács Gabriela, talaj mikromorfológus, főmuzeológus volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, és akkor jó szezon nektek ott a platónat ellen. Köszönöm.
Köszönöm.